Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa Kutasi Judit.
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.
A Humán Tőke támogatója a Brokernet Holding ZRT. Iránytű a pénzügyekben.
Közlekedési hírek.
Információink szerint baleset történt az Illatos út Gyáli út csomópontban, tart a helyszínelés. Az M0-as autóúton az M5-ös felé vezető oldalon a 8-as kilométernél véget ért a helyszínelés. Minden sáv szabad most már, de torlódásra még számítani kell, ezt az állami autópálya ügyelettől tudjuk. Az M3-ason Nyíregyháza felé a 173-as kilométernél korábban egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot továbbra sem használhatják. Az M7-esen Budapest felé a 122-es kilométernél a Köröshegyi Völgyhídon van egy műszaki hibás kamion, a külső sávot foglalja el. A Magyar Közút útinform jelezte, hogy félpályás útlezárásra kell számítani a 8-as főúton Szemenye és Kám között, a 137-es kilométernél. Itt korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze, rendőrök irányítják a forgalmat.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt egy perccel. Az MSZP frakció egy hét múlva veszi napirendre a segélyezés esetleges átalakításának kérdését. Áttörte a 235 forintot is egy időre az euró árfolyam a bankközi devizapiacon. Megkezdődött az első közös magyar-osztrák vízminőségi vizsgálata a Rába teljes hosszán. Estig csapadékra számíthatunk, főleg a nyugati és a középső ország részben, aztán éjszaka már délkeleten is. A hőmérséklet még mindig magas, 30 fok körül lehet, de a Kisalföldön csak 24 fokot mérnek. Holnaptól a következő napokban igazi nyárias idő várható sok napsütéssel, általában csapadék nélkül. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Az MSZP frakció egy hét múlva veszi napirendjére a segélyezés esetleges átalakításának kérdését, közölte a Szociális Tárca államtitkára. Simon Gábor beszámolója szerint a kormány csak ezután alakítja ki álláspontját az ügyben. Azt is hozzátette, hogy egységes a tárca álláspontja a rendszer átalakításáról, de részleteket egyelőre nem árult el. Közlése szerint a cél az, hogy munkára motiválják az embereket, vagyis jobban megérje munkát vállalni, mint segélyből élni. Áttörte a 235 forintot is egy időre az euró árfolyam a bankközi devizapiacon. Ez újabb 5 éves csúcsot jelent a hazai fizetőeszköznél. A forint a régiós és a feltörekvő piaci devizákkal párhuzamosan erősödik. A török lira 0,4%-kal, a dél-afrikai rand 1,2%-kal, a lengyel zloty 0,46%-kal erősödött. A Reuters hírügynökség felmérése szerint a nemzetközi befektetési alapok csökkentették részvénybefektetéseiket az inflációs aggodalmak miatt, és növelték portfólióikban a kötvény és deviza befektetések arányát. Megnőtt a kereslet a viszonylag magas hozamú deviza befektetések iránt, írta Reuters. A héten nem emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árait a MOL, így értesült az MTI. Két hete egyébként újabb történelmi csúcsra emelkedett, és azóta is ott van a hazai üzemanyagok ára. Így a gázolaj literje átlagosan 335, a 95-ös benziné pedig 317 forint lett. a kutaknál ugyanakkor nagyjából 25 forintos árkülönbség is lehet. A Fidesz továbbra is úgy látja, hogy van lehetőség az üzemanyag és élelmiszer árak emelkedésének kezelésére. Az ellenzéki párt szerint azonban a kormány a cselekvés helyett a kifogásokat keres, és eközben gyakran az uniós szabályokat teszi felelőssé. Szájer József európarlamenti képviselő azt mondta, a kabinetnek szabad mozgástere van viszont a benzin jövedéki adójának csökkentésére, míg az áfa csökkentése lehet a másik lehetséges megoldás, hangoztatta a fideszes politikus. Megkezdődött az első közös magyar-osztrák vízminőségi vizsgálat a Rába teljes hosszán. Ennek célja, hogy a folyó mentén működő valamennyi szennyvíztisztító ipari üzem, illetve kommunális kibocsátó szennyezőanyag kibocsátását felmérjék. A Rába teljes 283 kilométeres hosszára kiterjedő vizsgálat során több mint 500 helyről vesznek mintát, és 80 különböző összetevő jelenlétét vizsgálják. Az eredményeket szeptember végére vagy október elejére ígérik, mondta el a Klubrádiónak a hazai szaktárszától Kótai László.
Rába teljes Ausztria és magyarországi szakaszán monitorozzuk a vízminőséget. 10 napon keresztül történik a mintavételezés, majd a minták feldolgozása és az értékelése valamikor szeptember végére, október elejére várható. Határérték túllépés esetén kötelezik valamilyen technológia váltásra, átmenetileg korlátozhatják az üzemeltetését egy szennyvízkibocsátóra. Az osztrákokkal kötött megállapodást a partnereink úgy tűnik, hogy betartják. 2009 végére kell azokat a technológia váltásokat az osztrákoknak megépíteni, aminek a hatására a Rába vízminőség javulását várjuk.
Eredményes volt a hétvégi rendőrségi fővárosi razzia. Elfogtak egy körözött férfit és részt vettek egy eltűnt gyermek felkutatásában is, közölte a BRFK. A háromnapos akció eredményeként mintegy 3000 embert igazoltattak, 23 embert elfogtak. Emellett 29 esetben történt előállítás, és összesen 111 szabálysértési feljelentést tettek, például a gépkocsiknál a rendszám hiánya miatt. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
A délutáni órákban a Dunántúlon és a középső ország részben zivatarfoltokra számíthatunk sok esővel, aztán éjszaka a délkeleti ország részben kiadós eső várható úgy szintén. A hőmérséklet esték 24 és 31 fok között lesz, aztán reggelre általában 17 fokig csökken. Holnaptól péntekig meleg, nagyrészt száraz, igazi nyaraló idő várható.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink a kórházvezetők örülnének, az orvosok azonban tartanak attól a készülő uniós döntéstől, mely szerint nemzeti hatáskörbe utalhatják vissza az ügyeleti idő munkaidőként való elszámolását. Úgy tudjuk, a minisztériumban már készül is az új szabályozás. Kinek jó, kinek nem, ezt beszéljük meg műsorunk legelején. Következő témánk, paktum született az oktatási tárca és három szakszervezet között, úgymond a pedagógusok becsületéért. A megállapodás a pedagógus szakma vonzóbbá tételét szolgálja, hogy miként, erről is szó lesz. Végül pedig a tudásalapú társadalom felé tett nagy lépésnek nevezte a miniszterelnök, hogy Budapest lesz a székhelye az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek. Mit jelent a kutatóknak, mit jelent az intézetnek, az egyetemeknek ez a döntés? Erről beszélgetünk a témát ismerő szakértőkkel műsorunk második felében. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Nem olyan régóta számít munkaidőnek az ügyeletben töltött idő, perelnek is az orvosok az ügyeleti díjért visszamenőleg is. Az eddigi két jogerős ítélet jóvá is hagyta az elmaradt díjak kifizetését. Az unió azonban olyan szabályozásra készül, miszerint csak a munkával töltött ügyeleti időért jár majd a díjazás. A telefonnál Varga László, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hogyha minden igaz, akkor itt van velünk szintén telefonon Kereszti Éva, az ELTE közigazgatási jogi tanszékének docense. Halló, jó napot!
Varga úr, először önt kérdezem, a munkaidőkeret szabályozásának változása leginkább a közszolgálatban dolgozókat érinti, ezek közül is az orvosokat, de vonatkozik például a tűzoltókra, a mentősökre is. Milyen visszhangot vált ki az ágazatban ez a hír, hiszen nem is olyan régen történt, hogy teljes munkaidőnek számított az ügyelet, és éppen emiatt visszamenőleg is perelnek, mint ahogy mondtam az előbb is az orvosok. Mi várható?
Szeretném tájékoztatni a rádióhallgatókat, hogy a szakszervezetek együttműködési fóruma teljesen összhangba egyébként az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállaló oldalán található másik öt konfederációval. Amikor tárgyaltunk a kormány álláspont kialakításáról, hiszen ez a uniós kérdés, ahogyan a felkonban is említette, akkor egyöntetően elutasítottuk ezt a direktíva tervezetet, és azt kértük a kormánytól, hogy a magyar kormány is mondjon nemet erre. Egyelőre információim szerint a kormány ehhez tartja magát. Elfogadhatatlannak tartjuk ennek az időkeretnek az emelését, nem csak az ön által említett ágazatokba, illetve a közszolgálat egyéb ágazataiba, hanem általában is elfogadhatatlan, hogy a 40 plusz 8 óra tovább emelkedjék, különösen ha arra gondolunk, hogy a modern technológia az csökkenő foglalkoztatással jár. Pontosan az önök híreit hallgattam az autóba délelőtt, és elhangzott, hogy a legfrissebb adatok szerint, ha kismértékben is, de tovább csökkent Magyarországon a foglalkoztatás. Tessenek végig gondolni, hogyha a munkaidő alap egy munkavállalóra növelhető, akkor hogy csökkent tovább a foglalkoztatás. Ez elfogadhatatlan az egészségügyben, a közigazgatásban, a közoktatásban, a szociális területen, de én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan a versenyszél a területén is.
Kereszti Éva, hogyan látja, melyik az életszerűbb a gyakorlatnak jobban megfelelő megoldás, az, hogy teljes munkaidőnek számít az ügyelet, vagy az, hogy csak akkor jár az ügyeleti díj, hogyha munkával tölti ezt például az orvos?
Én szétválasztanék két dolgot, és azt gondolom, hogy ez a pontosítás nagyon fontos, hogy megértsük, bár nem egyszerű. És évek óta ezzel megy a vita az Unióban, és az egyik része ennek az, hogy valóban mennyi lehet az az idő, amit valaki átlagosan egy héten munkával tölt, és tényleg nem kellene ezt visszaemelni olyan mértékekre, ami tűrhetetlen. Ugyanakkor vannak olyan foglalkozási körök, és tetszel az orvosi ügyelet, nem az orvosi munka, az orvosi ügyelet ilyen jellegű, amiben vannak olyan időszakaszok, amikben az orvos, hogyha éppen nem jön beteg, mert ő nem felvételes, nem lesz rosszul senki az osztályon, akkor nyugodtan az orvosi ügyeletes szobában alszik, beszélget, eltölti a hétvégét. Ha éppen szükség van, álljon a rendelkezésre. Innen indultak a viták, hogy ezt hogyan kell a munkaidőkeretbe beszámolni. Amennyire én tudom a megállapodást, ami az Unióban előkészítésre került, ugye miután ez most még egy ilyen félinformális megállapodás a miniszterek között, azért elég nehéz a pontos szöveget tudni, hiszen nincs annyira pontos szöveg. Arra vonatkozna az emelés, hogy természetesen a munkaidő keretbe minden munkavégzés az beleszámít. Tehát a munkaidőt ki is kell fizetni, meg bele is számít, de más megítélés alá esne az úgynevezett passzív ügyeleti idő, tehát amikor ténylegesen nem kellett munkát vállalni, ez nem számítana bele azokba a nagyon szoros korlátokba, amit említettek a 40 plusz 8 órába, hanem ilyen passzív, kiegészítő, kevesebb munkaterhelésből álló idővel önkéntesen, illetőleg kollektív szerződés alapján lehetne többlet feladatot vállalni. Jelenleg ez a gyakorlat, nem csak Európában, illetve nem csak Magyarországon, hanem Európa nagyon sok országában, például Ausztriában is, az orvosi ügyeleteknek egy jelentős része így zajlik. Az ugyanis borzasztóan igazságtalan, hogy ha egy ügyeletes traumatológus, aki egy éjszakai ügyeletben egy percet nem bír megállni és pihenni, és folyamatosan a műtőben áll és fogadja a betegeket, annak ugyanúgy tekintjük a munkavégzését, mint mondjuk annak az orvos kollégának, aki egy rehabilitációs kórházban teljes nyugalomban tudja a hétvégét és az ügyeletet eltölteni, mert nem történik semmi váratlan esemény, ügyeleti kötelezettsége nincsen. Most itt lenne egy olyan mozgás tulajdonképpen, amit önkéntes megállapodások alapján lehetne egy picit szabadabban vállalni, és ebben az esetben gyakorlatilag heti egy ügyeletre lenne mód, tehát a 48 óra és a 60 óra között, ami a a direktívában van, itt lényegében egy darab éjszakai ügyeletet jelentene, vagy egy alkalmas ügyeletet jelentene hetente, ami még a jelenlegi európai gyakorlathoz és Európa legtöbb országában követett gyakorlathoz képest sem emelés.
Ez egyébként megoldaná.
Magam sem értenék azzal egyet, hogy azt mondjuk, hogy szabad 60 órát folyamatosan dolgozni. Az ellen hihetetlenül harcolnék én is, hogy azt nem, azt képtelenség.
Csak egy rövid kérdés, ez megoldaná mondjuk mind a kórházigazgatók, mind pedig az orvosok problémáját, egy ilyen szabályozás?
Nagyon sokat segítene. Nagyon sokat segítene, ugyanis ma a gondot az jelenti, hogy kiállítsák az ügyeletes létszámot úgy, hogy közben, miközben az orvos ott van a kórházban, elérhető. Nem kell arra várni, hogy beszorul-e egy dugóba, vagy 30 vagy 35 percnyire lakik, vagy mit csinál otthon, hogyha behívják. Tehát itt az a fontos, hogy ő legyen kéznél. De emiatt elég sok ügyeletet kell szervezni. Ezt, hogyha kevesebb ügyeletet szervezünk, az azt jelenti, hogy messzebb van a betegtől a kórház, mert akkor olyan helyeken, ahová nincs ügyelet, ott meg kell szüntetni az ellátást. Tehát valahol aközött kell egy egyensúlyt találni, hogy megfelelő számban legyen kiállítható orvoslétszám az ügyeletekre, ugyanakkor a betegeknek megfelelő közel legyen az ellátás, hogyha valamiért mégis szükségük van éjszaka ügyeleti időben ellátása. Ugyanakkor viszont egyetlen orvos se dolgozza annyira túl magát, hogy amiatt mondjuk másnap reggel azért hibázik, vagy azért undok a beteggel, mert
kialvatlan.
Nagyon fáradt.
Igen. A szakszervezetek támogatnák ezt az elképzelést?
Én, mint szakszervezetek együttünk is formálok az elnöke, nem vagyok ebben kompetens, hiszen ez egy egészségügyi ágazati kérdés ebben a felvetésben. Én nagyon hangsúlyoznám azt, ami az előző beszélgetésben elhangzott, és itt legkevésbé veszélyesnek, bár azt is fontosnak tartom, hogy ne legyen undok a beteggel, az, ami visszafordíthatatlan, az a hiba. És azok a munkakörök, feladatok, amelyek a fizikai igénybevételen túl, és egy idő után a fizikai igénybevétel halmozottan jelentkezik, még különösen előteljes stresszt is jelentenek, ott én azt gondolom, hogy nem lehet korlátlan ideig dolgozni, sőt azt gondolom, hogy a mai magyar egészségügyi viszonyok között ez a 48 óra is soknak tűnik, hiszen a tárgyi technikai feltétel lényegesen eltér a nyugat-európai kórházakban kialakult feltételektől, és én ma azt látom fő gondnak, hogy az egészségügy területén az orvosok, de a kisegítő szakszemélyzet, szakápolók és egyéb technikai személyzet is azt gondolom, hogy kevés. Ezekre még plusz feladatot, illetve plusz időkeretet rakni Magyarországon nagyon veszélyes.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, elmondták a véleményüket.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra. A hallgatók Varga Lászlót, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökét, valamint Kereszti Évát, az ELTE közigazgatási jogi tanszékének docensét hallották.
Klubrádió. Az önök hullámhosszán.
Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
Információink szerint helyszínelnek még az Illatos út Gyáli út csomópontban, a környéken lelassult a forgalom. Az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 173-as kilométernél korábban egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot továbbra sem használhatják. Az M7-esen Budapest felé a Köröshegyi Völgyhídon van egy műszaki hibás kamion, a külső sávot foglalja el.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Töltsön egy kellemes mediterrán estét a Budapest Fesztivál fergeteges koncertsóján július 12-én a Bazilika előtti Szent István téren. Fellépnek Szent Martin, Miller Zoltán, Sarantis Mantzourakis. Információ és jegyrendelés 302 42 90 www.vipart.hu.
Reklám hangzott el.
szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az új tudásprogram részeként egyesség a pedagógusok jobb megbecsüléséért című nyilatkozatot írt el az oktatási miniszter és három oktatási szakszervezet. A megállapodás olyan intézkedéseket tartalmaz, amely egyszerre növeli az oktatás színvonalát és javítja a pedagógusok élet, valamint munkakörülményeit. A telefonnál Gyimesi László, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! És szintén telefonon tart velünk a mai beszélgetésben Arató Gergely, az Oktatás és Kulturális Tárca államtitkára. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
Gyimesi úr, az oktatási miniszter az egyesség aláírásakor a szakma nagy sikereként apostrofálta a paktumot. Így érzik a szakszervezetek is?
Hát feltétlenül így érezzük, hiszen ezért támogattuk kezdetektől fogva ezt az elképzelést, és hosszas tárgyalások, természetesen viták után egy olyan megállapodás és közös nyilatkozat jöhetett létre, ami úgy érezzük, hogy feltétlenül előnyös valamennyi félre, és hát a mi szempontunkból elsősorban a pedagógusokra gondolunk ilyenkor.
Államtitkár úr, mit jelent majd a gyakorlatban a pedagógusok számára ez a paktum, és mikortól?
Először hagyd mondjam azt, hogy ennek az megegyezésnek van olyan jelentőség, ami túlmutat magára a megegyezésen. Azt reméljük, hogy egy olyan új korszakra kezdődik az oktatás irányításnak, amit a szakmai egyeztetéseken alapuló, az eddigieknél nyugodtabb, kiszámítható folyamatok jellemeznek. Hiszen itt februárban hirdettük meg az új tudásprogramot, lezajlott egy nagyon széles társadalmi vita mind a szakmai szervezetekkel, mint a pedagógus kollégákkal, és ennek bizonyos eredményét rögzítettük most megállapodásban, és csak miután megszületett ez a megállapodás, utána kezdődik el az a nagyon fontos jogszabályalkotó munka, amiben persze szintén számítunk a szakszervezetek és szakmai szervezetek véleményére.
És akkor nézzük a gyakorlatot és a pedagógusokat.
Ez a megállapodás tulajdonképpen most hat fontos elemet tartalmaz. Egyrészt a pályakezdő bérek kapcsán egy olyan megállapodást, amelyik a mi eredeti koncepciónktól némiképp eltér, és aminek az a lényege, hogy a pályakezdők mellett tulajdonképpen minden olyan pedagógus kap bérpótlékot, aki a pálya első 20 évében van. Tehát a pálya első 20 évén segíti a pedagógusokat ez a fajta bérpótlék. Ennek az az értelme, hogy csökkenjen a különbség a versenyszféra és a pedagógus szféra bérei között, és ilyen módon minél több tehetséges fiatal választ a pedagógus pályát. Ennek a megállapodásnak a minőségi bérpótlék, egész pontosan a teljesítményösztönző alapemelése, a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó pedagógusok többletelismerése, szintén része a Teleki Blanka esélyteremtő pedagógus díj, amelyet ebben az évben először adtunk át 100 olyan pedagógusnak, aki kiemelkedően teljesít az esélyteremtésben a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Megállapodtunk arról is, hogy a pedagógus szféra béreinek általános rendezéséről folytatjuk a tárgyalásokat az ágazati érdekegyeztetés és a szolgálati érdekegyeztetés keretében, és megállapodtunk arról is, hogy tovább egyeztetünk, tárgyalunk a pedagógus képzés és továbbképzés megújításáról.
Elnök úr, 2 milliárd forinttal jut tehát több, és ezzel az eddigi háromszorosára emelkedik az az összeg, amire a nagyon jól teljesítő pedagógusok pályázhatnak majd a jövőben. De hogyan kell majd elképzelnünk? Mit jelent majd a gyakorlatban az, hogy egy pedagógus jól, vagy mondhatjuk így, hogy jobban teljesít a többieknél?
Hát ennek meglehetősen pontosan ki kell dolgozni a paramétereit. Ebben én azt gondolom, hogy még az államtitkár által említett számos feladat közül az egyiket célozzuk meg, mert hogyha háromszoros emelésről beszélünk, akkor azt is tegyük hozzá, hogy egy viszonylag alacsony összegnek a háromszorosára emeléséről van szó, ami viszont nagyon, ugyanakkor nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy valóban a pedagógus teljesítmény elismeréshez még talán ennél jelentősebb összeg is szükség. Lennének. És hogyha szabad, még kiegészítenem államtitkáról felsorolását, egyetlen egy elég lényeges elemet még hozzátennék, hogy az intézményvezetők és egy elég jelentős, eddig nem létező pótlékba fognak részesülni következő évtől kezdve 20-40 ezer forint közötti összegben.
Államtitkár úr már tud arról valamit mondani, hogy a nagyon jól teljesítő pedagógus az mit jelent majd?
Ennek létezik ma már egy rendszer, hiszen az elmúlt 2 évben is hirdettünk meg ilyen pályázatot, valóban egy 1 milliárd forint körüli összeggel. Ennek az a lényeg, hogy azok az intézmények pályázhatnak, hogy saját maguk kidolgozzák azt a pedagógus minősítési rendszert, amelyet a külső visszajelzések többek közt környezetelégedettsége, szülők elégedettsége, vagy éppen a mérési eredmények alapján az egyes pedagógusok teljesítményét felméri és értékeli. Én egyébként abban egyetértek elnök úrral, hogy az egyik legfontosabb feladatunk a következő években az, hogy a teljesítmény ösztönző bérelemek arányát növeljük a pedagógus béreken belül, vagy hogy egész pontos legyek, és egyértelmű többletforrásokat találjunk a pedagógusok többlet teljesítmény alapú bérezésére. Azt gondolom, hogy ezen a területen bizony valóban van még a következő években is feladat, de ezt akkor szabad csak bevezetni, és akkor, hogyha már kialakítottuk és kipróbáltuk azt a rendszert, amelyik alkalmas arra, hogy szakmai alapon megbízhatóan mérje a pedagógus munkaminőségét.
Tehát akkor ilyen téren még sok feladat és kérdés van, amit ugye meg kell határozni, pontosítani kell.
A következő években is bőségesen van itt még feladat bizony.
Említette egyik fontos elemként, a paktum egyik fontos elemeként a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok díjazását, jobb elismerését. Ösztönzi majd esetleg a pedagógusokat ez arra, hogy több figyelmet, energiát fordítsanak az integrált oktatásra?
Én azt gondolom, hogy itt olyan szakmai feltételeket kell teremteni, amelyek egyértelművé teszik, hogy ilyen módon elfogadható ez a munka. Tehát valóban az integrált oktatás ösztönzi a hátrányos helyzetű diákok esetében. Hozzá kell tennem, hogy ahhoz is hozzájárulhat ez a fajta intézkedés, hogy merjék vállalni a pedagógusok azt a többletterhet, amit gyakran jelent a halmozott a hátrányos helyzetű diákokkal végzett munka.
A pedagógus képzés és továbbképzés megújításáról, tehát akkor még további tárgyalásokat fognak folytatni, de milyen változások várhatóak, mondjuk változik-e a kiválasztás, a felvételi módja, hogyha a pedagógusok képzéséről beszélünk. Gyimesi úr, szükség van erre ön szerint?
Nem tudom pontosan, hogy a kiválasztás melyik szakaszára gondol.
Egyetemi felvételére, tehát pedagógus sok egyetemi felvételére.
Hát ugye pedagógusokat részben, főiskolán részben egyetemen képeznek. Azt gondolom, hogy amikor ebben megállapodtunk, hogy megvizsgáljuk egyáltalán a munkaerőpiac és a képzés összehangolásának a lehetőségét ebben az ügyben, akkor ez a lehetőség is benne van, hogy változásokra van szükség, de az is lehetséges, hogy nem változásokra van szükség, hanem a jelenlegi szabályoknak egy következetesebb alkalmazására. Ugyanakkor én magam azt hiszem, hogy egyáltalában ha összességében értékelhető ez a megállapodás, akkor mindenféleképpen abban az irányban mutat, hogy egy területnek, amely sok tekintetben negatív arcát mutatta önhibáján kívül egyébként az elmúlt esztendőkben a társadalom számára, egy olyan fajta új megközelítése indulhat el, ami magába foglalja természetesen a képzés rendszerét is, de magába foglalja egyáltalán ennek a szakmának a tesztisének, ezáltal a társadalom hasznának az összegzését is. És talán ezt tartom a legfontosabbnak.
Államtitkár úr, hozzátenne valamit?
Én azt gondolom, hogy a pedagógus képzés továbbképzés területén elindult már egyfajta változás a bolognai rendszerrel. Ez éppen a Gyimesi úr által képviselt területet érinti talán legkevésbé művészetoktatást, de az biztos, hogy nagyon sok feladatunk van. Én azt hiszem, azt látom, hogy a magyar pedagógusok rendkívül jó teljesítményre képesek, ha megfelelőek a körülmények, és hogyha megfelelő az ösztönzés. Én azt hiszem, hogy ez a megállapodás ilyen irányba indult el. Hozzá kell tennem, hogy nem ez az egyetlen kérdés, amelyikben az oktatás területén megegyezésre, tovább lépésre van szükség. Én azt remélem, hogy ezt a pedagógusok bérleteivel, pótlékaival, helyzetével kapcsolatos megállapodást további megállapodások, további megegyezések követik majd az oktatás további nagy kérdéseiben, ahova persze a jelenlegihez hasonlóan partnerként várjuk majd a szakszervezeteket is.
Biztosan visszatérünk még a témára. Államtitkár úr, elnök úr, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra.